Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és Jézus Krisztustól, a mi urunktól. Ámen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg a mai vasárnap igehirdetési alapigéjét, melyet megírva találunk Pál apostol második korintusiakhoz írott levelében, a 12. fejezet első versétől kezdve a következőképpen. Dicsekednem kell, habár nem használ, rátérek azért az Úr megjelenéseire és kinyilatkoztatásaira. Ismerek egy embert Krisztusban, aki 14 évvel ezelőtt elragadtatott a harmadik égig, hogy testben-e vagy testen kívül nem tudom, csak Isten tudja. Én tudom, hogy az az ember, hogy testben-e vagy testen kívül nem tudom, csak az Isten tudja, elragadtatott a paradicsomba, és olyan kimondhatatlan beszédeket hallott, amelyeket ember el nem mondhat. Ezzel az emberrel dicsekszem, nem pedig önmagammal. Ha csak az erőtlenségeimmel nem. Pedig ha dicsekedni akarnék, nem lennék esztelen, mert igazságot mondanék, de mérsékelem magam, hogy valaki többnek ne tartson, mint aminek lát, vagy amit tőlem hall, még a kinyilatkoztatások különleges nagysága miatt sem. Ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, tövis adatott a testembe, a sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. Emiatt háromszor kértem az Urat, hogy távozzék el tőlem, de ő ezt mondta nekem, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje lakozzék bennem. Ezért Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongattatásokban. Mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Ámen. Kedves testvérem, az Úr Jézus Krisztusban, nem is tudom már pontosan felidézni, hogy hol történhetett ez, de egyszer valamilyen körben vettem részt, ahol be kellett mutatkozni, ott ültünk körbe a testvérekkel, emberekkel, és ment körbe a bemutatkozás, mindenki bemutatkozott szépen, és meghallgattam, szerencsé, hogy a vége felé voltam én, meghallgattam az első ember bemutatkozását, hát kezdtem azért úgy rosszul érezni magamat, hogy annyi sikert, annyi titulust, annyi címet sorolt fel, hogy kezdett engem kényelmetlenül érinteni ott egyetemistaként ez a helyzet. És amikor már ugye a 5.-6. ember beszélt arról, hogy neki milyen eredményei vannak, hogy milyen fantasztikus az, amit elért, hogy micsoda nagy dolgokat vitt véghez az életében, hát akkor már egyenesen azt éreztem, hogy ez, itt valami lehetetlenség van. Tehát az nem lehet, hogy az én életem ennyire tragikus legyen, hogy én ezek mellett, az emberek mellett semmit az égvilágon nem tudok felmutatni. Hogy az nem lehet, hogy ahogyan az interneten, a közösségi médiában látjuk, az nem lehet, hogy vannak emberek, akiknek az élete ennyire tökéletes. Hogy ennyire mindig minden jó, és ennyire minden sikerül nekik, amiben belevágnak, azt véghez viszik, titulusokat halmoznak egymás fölött, állásokat halmoznak egymás fölött. Tehát ilyen nincsen. Vagy velem van a baj, vagy másokkal van a baj, de valakivel baj van. Az egészen biztos. Olyan világ nincsen, amiben ennyire jók lennénk. Arra gondoltam, hogy én alapvetően teológusként is már szerettem egy picit másképpen gondolkodni, vagy új utakat keresni a társaimtól, és arra gondoltam, hogy én úgy fogok nekik bemutatkozni, hogy én azt mondom el, ha már ennyien elmondták, hogy mik az erősségeik, akkor én azt mondom el, hogy én miben vagyok nagyon rossz. És akkor felsoroltam, hogy ebben nagyon rossz vagyok, ebben nem vagyok jó, ez nem tudom, azt nem tudtam megtanulni, azt soha nem tudtam megérteni, pedig próbáltam megérteni. És olyan megdöbbentő figyelmet tapasztaltam magam körül, hogy azt hitték, hogy majd én is a sikereimet fogom felmutatni. El is tudtam volna egy-két dolgot mondani, amire büszke vagyok. Én mégis azt gondoltam, hogy elmondom azt, hogy mi az, ami nekem nem megy. Mert nagyon sok dolog van, ami nem megy, és erre nagyon szívesen beszélek, hogy mi az, amiben én nem vagyok jó. Arra jöttem rá, hogy ez a fajta őszinteség, ez lehet, hogy a mai világban azért még valamit ér. Lehet, hogy a mai világban, amikor én azt mondom, hogy ebben gyenge vagyok, abban elbuktam, abban kudarcot vallottam, akkor a másik ember azt fogja rajtam látni, hogy hát ő is olyan, mint én vagyok. Ahogyan a keresztelési beszédben mondtam, létrejön a finomságban ez a kapcsolat. Hogy nem keményítem meg magamat, meg a szívemet, nem pakolok magamra állarcokat, hanem felvállalom azt, hogy igen, vannak sikereim, és vannak kudarcaim. Vannak bennem jó dolgok, vannak bennem rossz dolgok. Van, amikor a jó hatalmasodik el, és az látszódik, és van, amikor pedig a kudarcok kerülnek napvilágra. És azt gondolom, hogy valóban van a mai világban jelentősége még annak, amikor valaki tud őszinte lenni. És a mai világban még igenis akarok hinni abban, hogy van ereje annak, amikor valaki azt mondja, hogy nem tudom, utána kell néznem, nem tudok azonnal válaszolni, ebben nem vagyok jó, ebben kudarcot vallottam, ennek még van ereje. Ahhoz, hogy megértsük, hogy Pál apostol miről beszél, amikor az erőtlenségről, a betegségekről, nyomorúságokról, tehát mindenről, amit mi rossz dolognak tartunk, ezekről beszél, ahhoz talán azt kell előbb megértenünk, hogy mi az, vagy hogyan gondolkodunk erről ma. Mert itt van valami nagyon komoly félreértés, hogy ma úgy gondolkodunk, hogy a jó dolgokhoz, jó dolgokon át vezet az út. Azt gondoljuk, hogy ahhoz, hogy elérjek valami nagy célt, ahhoz csupa sok kis boldogságos lépcsőn keresztül mehetek el. A nagy boldogság az úgy érhető el, mint egy algoritmus, aminek megvannak az elemei, amit kigondolok magamban, végig kell csinálni, szépen lépésről lépésre. Vannak ilyen precíz emberek, akik tényleg ahhoz, hogy a boldogságukat elérjék, alaposan átgondolják, ezt meg kell csinálnom, utána ez jön, most ezt elvégzem, aztán jön ez az iskola, aztán azzal a képzéssel oda megyek, és amoda. Van egy ismerősöm, aki 20 éves, és 40 éves, 50 éves koráig már megvan, hogy hogyan fog alakulni az élete. Mert úgy fölépítette magának, hogy persze a következő héten már kudarcba fulladt az a terv, amivel ő próbálkozott. Tehát a boldogságunk elérése az minden bizonnyal nem egy algoritmusnak a végigcsinálása. Nem az alapján leszünk boldogok, hogy sok kis boldogságot végigtervezek, végigmegyek rajta, és akkor majd elérkezem a nagy boldogsághoz. Főleg, hogy talán ilyen, hogy nagy boldogság, ilyen nincsen. Gyakorlatilag az a tapasztalat, hogy minél inkább kergetjük a jó élményeket, és minél inkább, bocsánat, hogy így fogalmazok, hogy ráfüggünk a pozitivitásra, mint a mai világunknak egy ilyen jelentős kifejezésére, minél inkább ezen görcsönök, annál inkább részünk lesz a negatív dolgokban. Minél inkább el akarjuk érni a boldogságot, és görcsösen feszülünk rajta, és igyekszünk mindent kizárni, ami negatív, annál negatívabb lesz az életünk. Minél többünk van, annál inkább még többre fogunk vágyni. Minél többünk van, annál inkább arra fogunk várni, ami nincs, arra koncentrálni, ami nincs, ami nem adatott meg, amit nem tudtam elérni. Hát ez mi, ha nem a boldogtalanságnak a receptje? Hát ez mi, hogyha nem annak a kergetése, amit valószínűleg, hogy egyébként is elérnék, de így egész életemben izgulhatok azon, hogy vajon el fogom-e érni. És ebben a gondolkodásban bizony nem kap helyet a nehézség és a szenvedés. És amit ki akarunk zárni az életünkből, mindig azt tolakszik be a legjobban. Amit el akarok távolítani magamtól, mindig vannak olyan pillanatok, amikor azok jönnek a legerősebben be, azok nyugtalanítanak, nem tudok tőle aludni, foglalkoztatnak, hogy is van ez, miért kell nekem ezzel dolgozni, mi a feladatom vele. A pozitívum hajszolása, folyamatos hajszolása negatív. És Pál pedig arról beszél, hogy a negatívumok elfogadása pedig alapvetően egy pozitív dolog. Negatívum, mit írt negatívum alatt? Hát mindent, amiről mi nehezen beszélünk. A nehézségekről, a megpróbáltatásokról, a betegségekről, próbákról, küzdelmekről, harcokról, hogy egy kicsit így teológiai síkra tereljük, a bűnökről, a céltalanságokról, a céltévesztettségről, amiről mi nem szívesen beszélünk. A probléma és a szenvedés, Pál apostol azt, én így értelmezem Pál apostol szavait, hogy a probléma és a szenvedés nem alapvetően rossz. Szóval nem érdemes olyan életben reménykednünk, amiben nincsen probléma, hanem inkább reménykedjünk olyan életben, amiben jó problémák vannak. Ha választhatunk a problémák közül, válasszuk a jó problémákat. Ha lehet valamin aggódnunk, aggódjunk azon, amin érdemes aggódni. És ne aggódjunk azon, amin nem érdemes aggódni. Ha valahogy a boldogság, és valahogyan a boldogság megtalálása sem más, mint hogy a problémákat jól oldjuk meg. Vagyis, hogy foglalkozzunk vele. A boldogság a probléma jó megoldása. A nehézségek jó meglátása, vagy a nehézségekben való isteni akarat meglátása, ez boldogság. Nem a száműzés a boldogság, hanem az, hogy látom, észreveszem, feltűnik az, hogy hát te jó ég, hát nekem ebben azt tanultam, hogy ez nagyon nehéz volt, ebben én szenvedtem, ez nekem gondot okozott, de azt megtanultam ebben, hogy arra rájöttem, hogy amire nem jöttem volna rá, ha nincsen ez. Megtanuljuk értékelni a nehézségeket, gondokat, megtanuljuk azt nem a boldogság akadályainak látni, hanem eszköznek, amivel foglalkozva boldogak tudunk lenni. Úgy vélem, hogy kétféleképpen biztosan el lehet rontani ezt a viszonyt a nehézségekhez. Az egyik a tagadással. Akkor azt mondjuk, hogy hát ez nekem nincsen nehézségem. Akkor azt mondom, hogy ez nem az én ügyem, ez nem az én nehézségem, hogy minden oké, hogy el kell terelni a figyelmet. És a másik oldalon is nagyon el lehet rontani, amikor valaki azt mondja, hogy hát ez mások hibáztatásával. Akkor egyesek elhitetik magukról, hogy én semmi nem nekem köszönhető, hanem másokat hibáztatok. Rövid távon persze jobban érzem én magam attól, hogy nem én vagyok a hibás a helyzetemtől. De aztán ez borzasztó reménytelenséget ad nekem. Vannak emberek, akik belesüljenek ebbe a más hibáztatásába, hibás a rendszer, hibás a vezetés, hibás a hatalom, a társadalom, hibások az élelmiszerek, az, hogy így élek, ahogy élek, nem jók az élelmiszerek. Tegnap Barbara lelkésznő prédikációjából ezt ugye hallottuk. Hát ez egy nagyon könnyű és kényelmes dolog. Mást hibáztatni a nehézségekért az a világ legkényelmesebb dolga, mert az nem az én. Én szenvedek, de nem magam miatt szenvedek. Ez egy nagyon könnyű és kényelmes dolog, mert rajtam kívül áll. Mi lenne, hogyha sem nem tagadnánk, sem nem áldozatként látnánk magunkat? Mi lenne, hogyha úgy látnánk magunkat, mint hogy Pál apostol látja? Mi lenne, hogyha először azt mondanánk, amit Pál apostol mond, hogy tessék, ez az élet. Hogy ez van. Hogy a nehézség van, hogy a próbák vannak, hogy gyász van, hogy fájdalom van, ez az élet. És nem csak az én életem ez, hogy én vagyok ilyen tragikus, akit az Isten ezzel büntet, hát dehogy, hanem ez a földi életünk. Mindegyikünknek ez a földi élete, a hatalmas embernek, az apró embernek, a fiatalnak, az idősnek, ez az életünk, ami nem könnyű. Aggódni persze bármilyen lehet, problémázni bármilyen lehet. Az érettség az azt jelenti, hogy meg tudom válogatni azt, hogy mi az, amin aggódok. Annyi mindenen lehet aggódni. Hát én amikor egyetemista voltam, hadd meséljem el, csak így olyan magunk között vagyunk így, hadd meséljem el azt, hogy amikor egyetemista voltam, mérhetetlenül fölbosszantott az, amikor a boltban engem 20 évesként én magáztam a boltos kisasszonyt, és ő meg letegezett. Hú, de mérhetetlenül fölbosszantott. Ugyanolyan idősek voltunk, de hát azért mégiscsak, hát teológus hallgató vagyok, bemegyek a bosnyák téri piacra venni tarált húst, hát hogy lehet az, hogy engem itt letegeznek? Egy egész napra tönkretette a napomat, hogy ilyenek az emberek, hogy tegeznek engem. Most már nem zavar, mert most már tudom, hogy ez nem fontos. Legyeznek? Jó van akkor, majd én magázom, akkor majd én megmutatom, hogy keres. De nem akadok ezen föl. Ez olyan probléma, ami lehet aggódni, lehet problémázni, de nem érdemes. Hát talán ez az érettség, hogy meg tudom válogatni, hogy ezen aggódom, ez egy fontos probléma, ezen izgulok, az meg nem fontos probléma, azon meg lehetne, de nem aggódok. Azon lehetne gondolkodni, de nem gondolkodom. Ne vigye el az energiámat. Kit érdekel, nem? Hát így majd letegeznek, hát. Na. Szóval a balga ember az ember, aki mindenen problémázik. Akinek minden probléma. Minden. De nincs ezzel egyik probléma van, hogy nincsen ember, aki ezt elbírja. Hát ez az egy probléma van ezzel, hogy olyan ember, aki tud mindenen problémázni, az belebetegszik. Nincsen ember, aki ezt elbírja. Az Isten ezeket elbírja. Egy hívő ember tudja azt mondani, hogy Uram, hát én ezen problémázhatnék, de inkább oda teszem te eléd. Hogy Uram, én ezen feszülhetnék, aggódhatnék, de inkább rábízom a te kegyelmedre, a te szeretetedre. Rád bízom ezt az ügyet. Rád bízom ezt a kedves kisasszonyt, aki letegezett engem itt a bosnyák téri piac kellős közepén. Rád bízom ezeket a dolgokat. El se kell játszanom, hogy erős vagyok. A hívő ember megengedheti magának az erőtlenséget, és azért, mert tudja, hogy az ő Istene erős. Én azért lehetek erőtlen, mert tudom, hogy az az Úr, aki engem tart, aki rám vigyáz, az erős. Ez az Úr, ez bírja a dolgokat. Az nem tudja magának megengedni az erőtlenséget, aki úgy képzeli el az Istent, mint aki gyenge. Mint aki nem tudja, hogy nem akarja hordozni a mi gyengeségeinket és erőtlenségünket. Pál apostol magáról is beszél, de magán keresztül, hát nem csak magáról, hanem az egész kereszténységről, az egész egyházról beszél, hogy az egyház mennyit, de mennyit görcsölt évszázadokon keresztül azért, hogy erősnek mutassa magát. Hogy ha visszanézünk, aki egyháztori tanult, vagy csak úgy történelemből még emlékszik így a régmúltra, vagy elképzelése van arról, hogy milyen lehetett a középkori egyház, hogy mennyit görcsölt az egyház évszázadokon azért, hogy hatalmasnak mutassa magát, hogy pompásnak mutassa magát, hogy hatalma van, pozíciója van, hát mi áll messzebb Krisztustól, mint ez? Pál apostol szavai és bizonyságtétele nyomán éreznünk kell azt, hogy akarjunk erőtlen egyház lenni. Nem kell erős egyháznak lenni, nem kell számokat fölmutatni, népszámlálás után vagyunk, ezt már ezerszer mondtam. Mennyien vagyunk? Mit mutat ez meg? Semmit nem mutat meg. Az számít, hogy itt mennyien vagyunk, az számít, hogy hány jó ember van, az számít, hogy hányan hiszünk Istenben. Nem az számít, hogy 176 ezeren vagyunk. Ne is legyünk többen. Ó, most azt lehet, hogy kellett volna így mondanom. Amennyien vagyunk, annyian vagyunk, csak találjuk meg az Urat, csak bízzunk az Istenben. Nem múlik semmi ezen. Nem kell magunkat nagynak mutatni. Nem kell azt mondani, hogy mi megint növekedtünk, mi megint többen vagyunk. Ez semmit nem jelent. Látnunk kell, hogy ez a kísértés, ez folyamatosan persze megkörnyékez bennünket. Hogy erős dolgoknak, vagy erőseknek mutassuk magunkat, micsoda dolgokra vagyunk képesek. Hát nem inkább az erőtlenségünket kéne mutatni? Hát nem az az egyház lett mindig szimpatikus az embereknek, akik vállalták azt, hogy ezt elrontottuk, ebben gyengék voltunk, megfogyatkoztunk, de együtt meg tudtunk benne erősödni. Dicsekedni a gyengeséggel, dicsekedni az én gyengeségemben lévő hatalmas Isten megtartó erejével, erre csak az igazán hatalmas ember képes. Erre csak az az ember képes, aki azt tudja mondani, hogy én gyenge vagyok, de az én Uram mindennél erősebb. Hát talán inkább erről lehet szó, hogy beszéljünk az Istenre utaltságunkról. Hogy beszéljünk arról, hogy egyedül nem tudunk semmit elérni ebben az életben. A történelem mindig azt igazolta, kedves testvérek, hogy azok voltak a legbátrabbak, akik a gyengeségükkel, akik az esendőségükkel tettek bizonságot Istenről. És mindig ez mindig sokkal több embert vitt az Istenhez, amikor a gyengeség jelent meg, az emberiesség jelent meg. Szóval nem valami távoli egyház, távoli Krisztus szolgák, hanem az egyszerű ember egyszerű szava. Az embereknek soha nem hatalmas egyház kellett. Az embereknek, és ma is így van ez, az embereknek egy emberi egyház kell. Egy olyan egyház kell, egy olyan gyülekezet kell, ahol helye van az esendőségnek, ahol lehet gyengének lenni, mert a hatalmas Isten tart bennünket. Ebben van az erő. Ez a Pál apostoli ellentmondás, ez a hit paradoxonja, hogy akkor vagyok erős, amikor erőtlen vagyok. Pál egy nagyon sokat betegeskedő ember volt, egy olyan ember volt, akit, ahogyan ismerjük őt, hogy állandóan valami baja volt. Hát mindig valami betegség kínoszta, sokat betegeskedő ember volt. Olyan betegségei voltak, amik hosszú távon ott voltak vele, és Pál apostol tudjuk, leírja a több levelében, hogy sokat imádkozik azért, hogy ezek múljanak el, ezek a betegségek. Hát olyan, mint mi. Hogy mi is mennyien imádkozunk valaminek az elmúlásáért. Vagy tudjuk, hogy értünk mennyien imádkoznak, hogy gyógyuljuk meg, múljon el valami betegség. Hányan vagyunk így, ahogy Pál apostol volt, És hogyha valaki, akkor Pál apostol tényleg tudott kételkedés nélkül imádkozni, hiszen találkozott az Úrral. Ha valakinek a hite megvolt, akkor az Pál apostol. És itt érdemes figyelni nagyon Pálra, hogy hogyan viszonyul ahhoz, ami megmaradt neki a betegségből. Nem kapott gyógyulást Istentől, de teljes életet kapott. Nem fizikai jólétet kapott az Istentől, hanem megelégedettséget kapott az Istentől. Jézus is, emlékezzünk rá, hát tudják a testvérek, a Gecsemáné kertben hogyan imádkozik. Uram, távozzék el tőlem ez a pohár, múljon el ez a pohár. Imádkozik azért, hogy ez ne kelljen átélni, amit átél utána. De utána jön az utolsó mondat, és talán ez a legfontosabb mondat ebben a Gecsemáné kertben lévő imádságban, hogy mindazonáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem úgy, ahogy te. Tehát én kérhetem azt, hogy így legyen, úgy legyen, múljon el, de mindig tegyem oda a végébe, hogy mindazonáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem úgy, ahogy te. Ezt Jézus csinálta, ezt Pál apostol csinálta, ezt a proféták csinálták. Hát ez a mi útunk is. Hogy Uram, én úgy gondolom, hogy nekem az lenne a legjobb, ha meggyógyulnék ebből. Uram, én úgy gondolom, hogy nekem az lenne a legjobb, hogyha ezt az utat, így, ahogy én látom, ezt így ideadnád nekem. Ezen vinnél engem, ezen segítenél nekem. De jó lenne, ha sikerülne ez a vizsga. De jó lenne, hogyha fölvennének oda, hogyha ez a munkahelyem lenne, stb. De tegyük oda a végére, hogy legyen úgy, ahogy te akarod. Ez az én elképzelésem, de legyen meg a te akaratod. Kedves testvérek, a keresztény életünkben hát megszokhattuk már a paradoxonokat, mert Jézus mindig fordít egyet a dolgokon. Jézus mindig, talán ezért is lett teológusként olyan nagyon szimpatikus nekem a fordítva való gondolkodás, mert Jézus mindig fordítva gondolkodik. Mindig valamit megfordít. Mindig valamiben megdöbbent. Itt is ezt történik, hogy keresztényként föl kell vállalnunk azt az ellentmondást, hogy nem vagyunk erősek, nem kell erőseknek lennünk, nem baj, ha nem vagyunk erősek. Ahogy egy gyászolónak sem kell erősnek lennie, lehet erődlen, és így Krisztusban megerősödött. Talán ez a mai nap felszabadító híre és evangéliuma, hogy rendben van az esendőség. Hogy rendben van a nehézség, hogy nem baj a nehéz élet. Mert ha így gondolkodunk, ha így gondoljuk, ha nem az életünk nehéz. Ha tetszik, ha nem, az életünk nehéz. Nem is tud könnyű lenni, nem is lesz. De hogyha Isten ott van velünk, akkor az ő ereje ki tudja egészíteni a mi erőtlenségünket. Ámen. Imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, megvalljuk előtted, hogy olyan sokszor hivatkozunk az erőnkre, az eredményeinkre és sikereinkre, pedig olyan sok esendőség, gyengeség, olyan sok céltévesztettség és reménytelenség is van a szívünkben. Istenünk, add, hogy felfedezzük ezeket is, és add, hogy ezt is értékesnek tudjuk elképzelni, értékként tudjuk eléd vinni, mert a nehézségeken is nehézségekben is tanítasz nekünk valamit. A próbák során is valamire nevelsz bennünket. Urunk Istenünk, add, hogy tudjunk erőtlenek lenni, amikor erőtlenek vagyunk. És add, Urunk, hogy a mi erőtlenségünket a Te erőd támogassa meg, és általad lehessünk erősek. Ámen. Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat Krisztus Jézusban.